Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai adásunkban, hittanóránkban folytatjuk azt a sorozatot, amely a forró témák az egyház történelméből címet viseli, mégpedig a boszorkány perekkel, boszorkány üldözéssel kapcsolatban. Már az elmúlt hittanórán egy picit belekóstoltunk ebbe a témába, és ugye kapcsolódik is az inkvizícióhoz is bizonyos mértékben. Ugye a boszorkányok esetében éppen az inkvizíció egy része a segítségükre siet azoknak a vádlottaknak, akik boszorkánysággal voltak megvádolva, mert sok esetben az a fajta lincs hangulat, amely eluralkodott a nép körében, szükséges volt, hogy valamilyen úton, módon ezeket vizsgálják, szabályozzák. Tehát az inkvizíció ebben az esetben ugyanúgy, mint a múlt adásokban már említettük, nem kimondottan az ember vesztére, a vádlott vesztére volt, hanem sok esetben az életét tudta megmenteni a megvádolt személynek, legyen az valamiféle tévtanítás kapcsán, vagy aztán később ugye, amikor már átadják az illetőt a világi hatóságnak lázítással, vagy az uralkodó ellen való lázadásra, bújtással, vagy erőszakos cselekedetek elkövetésével megvádolt szemét is, ha bűnbánatra tudták rávenni, hogyha az valóban tényleges és igaz olyan cselekedet volt, amely az uralkodó ellen tört, akkor megmenekülhetett az az illető. Tehát ezeknek a procedúráknak a folyamatában már egy picit beletekinthettünk. Ugye ehhez hozzá kapcsolódik, hogy a boszorkány üldözés már Könyves Kálmán királyunk megmondja, hogy boszorkányok pedig nincsenek. Ugye lehetne pontosan is idézni az ő mondását, amikor azt mondja, ugye 12. században, ugye 11. és a 12. századnak a fordulóján uralkodik Könyves Kálmán királyunk, és az ő bölcsességével ugye azt mondja, a boszorkányokról pedig, mivel ilyenek nincsenek, semmiféle vizsgálatot ne tartsanak. Ugye elemezhetni lehetne, hogy mit is jelent a boszorkányság kifejezés. Ugye a magyar katolikus lexikonban azt olvassuk, hogy a boszorkányság valamiféle ártó mágia, régi pogány varázslatokat, eretnekségeket és bűntényeket magában foglaló gyűjtő fogalom. Amennyiben ugye a mai kor embere figyeli a médiát, akkor nagyon sokszor szembe találja magát olyan adásokkal, amelyek jósok, látók és médiumok szereplését propagálja. Sokszor ezek az adók ebből is élnek. És ugye itt ugye a boszorkánysággal kapcsolatban elmondható, hogy valamiféle okkult, mágikus és ilyen pogány vagy új pogány szokásokhoz, rituálékhoz visszatérő személyek, vagy ezeket alkalmazzák, valamiféle új köntösbe öltöztetve. Elmondható, hogy a nagy százalékban ez is egyfajta boszorkánságnak nevezhető ügyködés, de inkább ez üzleti céllal bír. A későbbben, hogy ha hallgatni fogjuk ezt a témát, akkor fogjuk látni azt, hogy a mai korban is előfordul például nagy mértékben Afrikában boszorkány üldözés, vannak boszorkány vadászok, és ez egy óriási probléma a mai korban. Ez gyakorlatilag egyfajta maffiaként működik, tehát szó sincs valamiféle olyan személyeknek az üldözéséről, akik sötét mágiával foglalkoznak. Elég, hogyha megvádolják azt az illetőt, vagy egy csoportot, vagy egy családot netán, hogy boszorkány, és akkor a boszorkány üldözők szépen elteszik láb alól, tehát ehhez a mai korban is, a 21. században is léteznek ilyen gyilkosságok, tehát inkább ezek ilyen politikai megrendelésre születnek, tehát mai korban is van ilyen, de nem a szószoros értelemben vett boszorkánysággal kapcsolatban. Tehát ez inkább egy vád, és annál a népnél, vagy törzsnél, vagy országban, ahol ez ugye erőteljesen működik, ugye afrikai országokban, ez egy óriási kihívás, akár az egyház számára, vagy akár a világi hatóságok számára is. Ugye ezekkel nem csak a középkorban találkozhatunk tehát, hanem a mostani korban is. Ugye a boszorkány a magyar katolikus lexikon szerint, ugye latin kifejezésből a striga, vagy a malefícia, kezdetben férfi vagy nő, aki bűbájosság vagy varázslat által természeten kívüli módon, vagy természetfeletti erővel, az ördög segítségével ember életben, egészségben vagy vagyonban kárt okoz, vagy kárt okozhat. Ugye később szinte kizárólag a keresztény hittől elszakadt, azt megtagadó és az ördöggel szövetkező nőre értették. Ugye a lexikon így definiálja, hogy ki is a boszorkány, tehát nagyon sokszor ugye nőkre értendő volt ez. Elég volt sokszor csak egy furcsa kinézet, vagy hogyha az illető kilógott a sorból, és rögtön jöhettek ilyen előítéletek, és az előítéletekből akár vádak is. Ugye a boszorkány hit ősrégi és minden népnél megtalálható. A pogány vallásokból a 13. században szűrődött be az európai térségbe. Ekkor a boszorkány fogalma módosult, és a lényeg az ördöggel való szövetkezés, a vele való érintkezés, tehát itt valamiféle okkultizmusról van szó. Tehát, hogy ezt így összekapcsolták. És aztán ebből kifolyólag voltak különféle boszorkányperek, és majd megfigyelhetjük akár azokat a területeket is, ahol ezek a boszorkányperek leginkább elterjedtek. Tehát Európán belül vajon hol is lehetett az a gócpont, ahol a legtöbb boszorkányt végezték ki. Tehát ennek az értelmezése tehát kettős, tehát van az, amikor megvádolnak valakit boszorkánsággal, és igazából semmi köze az okkultizmushoz, csak elég volt valamiféle olyan nyomós ok, amely arra ébresztette a vádlót, hogy ezt az embert akár el is lehet tenni lábalól, akkor elég volt ilyen vádlás. És ugye ezekben az esetekben is fontos volt az, hogy kivizsgálják ezeket az ügyeket, és gyakorlatilag, hogy megmentsék. Mert nagyon sok esetben ilyen lincs hangulat uralkodott el az emberek körében, és ellenőrizhetetlen módon, tehát szinte vért kívánva végeztek ki embereket, mágián égettek meg, vagy kínoztak meg oktalanul ártatlan embereket. És nagyon sokszor előfordul természetesen, hogy akár az egyház nevében teszik ezt, amit szorosan ki kell jelentenünk, és ami fontos tudatosítanunk, hogy az egyház semmiképpen nem vádolt meg valakit boszorkánysággal, de az egyház nevében akár egyházi személyek is követhettek el ilyen bűncselekményeket. A másik oldala, amit a boszorkánságról esetleg tudhatunk, hogy akik ténylegesen okkult dolgokkal foglalkoztak, jóslással, látóként, médiumként, valamiféle túlvilági közvetítőként szerepeltek, és valóban szövetkeztek úgymond akár a gonosszal is, voltak ártatlanabb dolgok is, tehát mindenféle varázslás, kuruzslással, tehát ténylegesen foglalkoztak, de sok esetben ugye ezek vagy pénzért történtek, ami a modern korban, a 21. században is előfordul, tehát lehet, aki ténylegesen eladja magát, vagy a sátánnak szenteli magát, és így követ ilyen dolgokat, és akár még valamiféle eredményt is láthatunk, vagy felfedezhetünk benne, tehát nem megyünk bele ilyen jóslásnak az elemzésébe, de nagyon sokszor nagyon jó emberismerők, akár még egy levegővétellel is, vagy hogyha nem is látja azt a szemét, de hogyan szólal meg a telefonban, ilyen betelefonáló műsorokban, tehát le tudja szűrni akár egyetlen kérdésből is, hogy az az ember talán labilis, és hogyan fogható meg, hogyan csikarható ki minél több pénz belőle. És aztán van egy sötét oldal, akik tehát valóban, tehát eladva magukat a sátánnak, ez egyfajta sátánizmus, tehát okkultizmus, akik a sötét erőkkel próbálnak valamiféle módon akár jövendőt mondani, amely természetesen nem kell, hogy feltétlenül igaz legyen, de mindenképpen a döntéseiben determinálhatja azt az adott illetőt. Ami azt jelenti, hogy azzal, hogy már az a jós, vagy az a látó kimondott valamilyen információt, ha olyan krízis helyzetbe kerülünk, vagy ami éppen bánt, vagy foglalkoztat bennünket, és ilyen döntési helyzetbe kényszerülünk, akkor tudatalatt ott maradnak ezek az információk, és valóban az szerint is döntünk. És visszagondolva, hogy azt mondja az ember, hogy hát mit is mondott ez a jós, mit is mondott ez a látó, azt mondta, hogy én így fogok dönteni, közben igazából én befolyásolva voltam a döntésebben, és valóban, mintha teljesült volna az, amit ez a jós vagy a látó előre megmondott volna. Tehát ezek nagyon ügyes trükkök, gyakorlatilag azt lehetne mondani, jó amatőr pszichológusok, akik ki tudják használni az emberek hiszékenységét, fájdalmát és sérüléseit. Tehát a 21. században is létezik ilyen, ugye a legtöbb esetben ez kimondottan a pénzre megy, de van bizony az, amikor ártó szándékkal is, vagy ugye a sátánnak, a gonosznak való szolgálat révén próbál valaki ilyen formában önmaga lelki szférájában is kiteljesülni, hogy igen, van valamiféle siker élménye, de sok esetben a gonosznak köszönhető, mivel eladta magát a sátánnak. Ez különféle beavatási rituálikkal történhet, és így tovább. Tehát vannak esetleg olyan helyzetek is, amikor netán működik is az, amit az az illető mond. De ez ugye a ritkábbik dolog, de ez a sötét erőknek köszönhetően. Ugyanúgy, mint létezik az imának az ereje, és a Jóisten meghallgatja az imáinkat, és azoknak a szenteknek a közvetítő munkája, amit, hogyha a Jóisten elé tárunk, és szentek közbenjárását kérjük, ugyanúgy meghallgatásra talál. Tehát, hogy tényleg érdemes-e a sötét oldalhoz fordulni, vagy pedig inkább az Úr útját keresve. Sokszor ugye téves elképzelésből is fakad, hogy hát inkább akkor, mivel az ima nem segített, egy hamis elképzelésnek köszönhetően, amit már az előző adásokban, az előző ciklusokban hallhattunk, hogy ha úgy gondoljuk, hogy az Isten valamiféle ilyen gépezet, akinek bedobjuk a kívánságot, és az várjuk, hogy azonnal teljesüljön, és ha netán az nem teljesül, akkor azt mondjuk, hát az Isten nem hallgatta meg az imámat, akkor majd a másik oldalhoz fordulok. És netán ott mégis valamilyen úton, módon éppen ilyen módszerek által, amit előbb fölvázoltam, teljesül az, amire én gondoltam, akkor azt gondolom, hogy az Istennek nincs ereje, és inkább érdemes a sötét oldalhoz fordulni. Az embert viszont mindenképpen becsapja ez, és nagyon tévútra vezeti, és minimum boldogtalansága lesz az ő életének az eredménye, mert hazugságban él. Tehát ezek olyan problémák, amelyek nem csak a középkorra vetíthetők vissza, hanem a mai korban is találkozhatunk ezekkel a dolgokkal, hiszen nagyon sokszor látunk olyan jelképeket, olyan karkötőket, nyakláncokat, amuletteket, kristályokat, amelyeket képes megvásárolni az ember, és ugye, ha valaki azt mondja, hogy idézőjelbe szakértő, hogy ilyen és olyan ereje van az adott kőnek, az amuletnek, és mi el is hisszük. Tehát ez egy sima bálvány imádás, és az első parancsolattal való szembeszegülés. Tehát ezzel nem csupán a középkorba találkozhatunk, hanem a mai korban is. És látjuk, hogy még Európán kívül, vagy afrikai országokban valódi, inkább politikai és tisztogatási maffia célokkal még emberi életeket, emberi áldozatokat is követel. Most egy pici zenével folytatnánk az adásunkat, azután visszatekintünk a történelmi boszorkánykorba. A boszorkánysággal kapcsolatban már a Bibliában is látunk olyan rendeleteket, amelyek büntetni és visszatartani akarják azokat az embereket, akik ilyen módon fordulnak el az Istentől, és a gonosznak a segítségét kérve próbálnak jósolni, vagy pedig jövendőt mondani, varázsolni. Látjuk az ószövetségi könyvekben Mózes törvénye, ugye megtiltja az izraelitáknak, hogy jóslással és varázslással foglalkozzanak. A Leviták könyvének a 19. fejezetében, a 26. versben kimondottan kitér erre, és felszólít a kihágást elkövetők drasztikus eszközökkel való üldözésére. De idézve, jósnőt ne hagy életben, olvassuk a Kivonulás könyvének a 22. fejezetében, annak a 17. versében. A római jog is a varázslásért élve elégetést írt elő, ilyen büntetésekkel próbálták mindezt visszatartani, mindazonáltal a korai egyházban semmi jelét nem találjuk a boszorkány hitnek. Amikor a keresztény csőcselék 415-ben Hypatiát, az új platonikus tudós filozófust, mint állítólagos varázslót lincselte meg, a felháborodott püspökök hatalmas szégyenről beszéltek, amely nem egyeztethető össze a hittel. Tehát az egyház próbálta megfékezni, tehát éppen ellenkező, mint ami el van terjedve sokszor a boszorkány perekkel kapcsolatban, hogy az egyház az, hogy ezeket az embereket megbélyegezte, üldözte és kivégeztette. Pontosan az egyház volt az, ugye történelmi tényekre hivatkozva és alapozva, aki ezt megpróbálta megfékezni. Természetesen ugye mindig előfordulnak ilyen kirívó esetek, hogy akár egyházi személy, de nem az egyház tanítását követve, akár még azzal a célra is törekszik arra, hogy ő esetleg idézőjelben inkvizítor legyen és a boszorkányokat üldözze, valamiféle fanatizmus által vezérelve, tehát elkövet ilyeneket, de ez nem az egyház általános tanítása, hanem ezek egyes személyeknek a úgynevezett túlzott aktivitása, aktivizmusa. Amúgy a Ószövetségben a második törvénykönyv is, a 18. fejezet 9. verse is szintén beszél a bálvány imádásról, varázslást és a bűbájosságot a bálvány imádáshoz hasonlóan megkövezéssel büntette. Úgyhogy látunk biblikus és nem biblikus olyan lépéseket is, amelyek megpróbálták ezt megfékezni. Tehát, hogy ha ezek a büntetések meg voltak határozva, az azt feltételezi, hogy valakik valóban foglalkoztak ilyennel, valamiféle mágiával, jóslással, varázslással, kuruzslással, tehát ezt valamiféleképpen féken kellett tartani. Ez ugyanis az első parancsolat, hogyha már a választott név fiait is vesszük alapul, akkor az első parancsolatnak a megszegése. Ha a pogány világra fókuszálunk, a pogány germánoknál nagyon nagy mértékben volt elterjedve az a hit, hogy a boszorkányok valóban léteznek, mélyen hittek a boszorkányságban és a rontó varázslásban is, elégették a boszorkányokat, vagy ettek a húsukból, feltehetőleg azért, hogy az erejüket magukévá tegyék. Tehát ilyen dolgokról is olvashatunk, Heisenberg professzornak az elemzésében. Ez a gyakorlat olyannyira elterjedt, hogy Nagy Károly győzelme után a 785-ös a paderborni zsinaton súlyos büntetés kellett rá kirónni. Azt az embert, aki az ördögtől elvakítva pogány módon úgy hiszi, hogy valaki boszorkány és embereket eszik, és ezért ezt a szemét elégeti, vagy megengedi, hogy húsát mások megegyék, halállal kell büntetni. Ez egy idézet. Határozták el a püspökök is, hogy tehát ezzel szemben súlyosan fel kell lépni. Nagy Károly törvénykönyveiben határozottan tiltotta azt a pogány hitet, ami szerint egy férfi vagy egy asszony boszorkány lenne. Már a Edictus Rotari, a keresztény hitet felvevő longobárdok a 7. századi törvénykönyve megtiltja, hogy a bárki boszorkány gyilkoljon, mert egy keresztény nem hihet boszorkányok létezésében. Tehát, hogy boszorkányok nincsenek. Már, tehát, hogy azt az is egy bűnnek számított, hogyha a boszorkányság létében hittek. Noha elődeik a népándorlás során magukkal hozták Észak-Itáliába a boszorkányokban való hitet. Egy 9. századi püspöki zsinat határozatában szólította fel a papokat, hogy lépjenek fel maguk az érintett asszonyok által terjesztett őrület ellen, idézve, miszerint ők éjszakánként bizonyos állatokon lovagolva a pogány istennő szolgálatára lennének felszólítva. 7. Gergely pápa, aki 1073-tól 1085-ig van a pápai trónon, a következőket írta Harald Dán királynak. 1080-ban így hangzik ez a írás. Idézve ezt az írást, ne higgyétek, hogy bűnt követhettek el asszonyok ellen, akiket a rossz idő, a vihar és néhány betegség miatt hibáztattok, és akiket embertelenül barbár szokás szerint elítéltek. Ugyanakkor figyelmeztette a királyt, hogy magára vonhatja Isten haragját, ha pusztulásba viszi ezeket az ártatlan asszonyokat. Ezzel a középkori egyik legeltökéltebb pápája, aki 4. Henrik császárt kanosszába kényszerítette, határozottan állást foglal a boszorkány üldözés ellen, amit pogány szokás szerint az épp keresztényé válló Dániában még nyilvánvalóan gyakoroltak is. Tehát itt is látunk egy kemény föllépés, pont a pápa az, aki föllép a boszorkány üldözéssel, tehát a népi hisztériával szemben. Így a sötét középkor, idézőjelben a sötét középkor, az elterjedt nézetekkel szemben messze menőkig boszorkány üldözés nélkül ért véget. Az inkvizíció elé csak olyan feltételezett boszorkányok ügye került, akikkel kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy katarok vagy valdensek, tehát laikus eretneknek minősülő mozgalmak tagjai, akik már ekkor hirdették a későbbi protestantizmus számos elemét. IV. Sándor pápa, aki 1245-től 1261-ig van a pápai trónon, 1258-ban így fogalmazott. Az eretnekség felkutatásával megbízott inkvizítorok nem keveredhetnek bele jóslással, boszorkánsággal foglalkozó vizsgálatokba, amennyiben nem bizonyítható, hogy azok eretnekséggel függenek össze. Bernardo Guia középkori inkvizíció leghíresebb inkvizítórának aktáiban egyetlen boszorkánsággal kapcsolatos ügy sem található, még akkor sem, ha a Rózsa neve című regényben, amit Umberto Eco Baskerville Vilmos szájába adja a következő szavakat Guiróról, egy a letartóztatott vétkesek listájára fölvett szép boszorkány növeli a presztízs és a dicsőséget. Ez a merő fikció az egyház csak nem sokkal az újkor kezdet előtt, a 15. század elején kapitulált a pogány néphit előtt. Tehát nagyon sokszor megvezetve vagyunk ezek által, a filmek által, hiszen ezek kaland regények, de nagyon sok esetben ezt úgy veszi a néző, mint hogyha ezek valódi történelmi események lettek volna, aprólékos módon ki lenne dolgozva, hogy hogyan is volt ez a történet, a boszorkányoknak a pere és az üldözése ezekben a filmekben. Tehát ez a Rózsa neve Umberto Eco műve, tehát egyértelműen ugye egyház ellen van beállítva. És így is kell erre tekinteni, meg lehet nézni természetesen a filmet, de egy ilyen szemüvegen keresztül, hogyha nézzük, akkor egyértelműen, tehát már maga a szereplőknek a kinézete is hát olyan módon van megalkotva, hogy az ne legyen tetsző, inkább visszataszító legyen, tehát hogy az egyház mennyire kegyetlen, sötét és barbár. A valóság azonban pontosabban az ellentétje volt a történelmi tényekkel kapcsolatban, hiszen itt a történelmi személyek valóban létezőek lehettek, és vannak is ilyen filmek, vagy léteznek, de viszont a cselekedeteik, a szavaik, amelyek elhangzanak, azok már a szájukba adott mondatok, amit a szerző talál ki, tehát nincs köze valamiféle történelmi dokumentumhoz, leírathoz, hogy ezeket mondták ezek a személyek, és akár egy ilyen film által, vagy egy könyv által teljesen ellentétes módon van bemutatva az az adott személy, és ugye ezek modernkori filmek, de azok a személyek már ugye védekezni nem tudnak. Hogyha azok a személyek élők lennének, akkor valószínűleg ilyen pert indítanának a szerző ellen, hogy mire voltak képesek, és ezáltal megrontva az ő nevüket és a becsületeket, tehát és ilyen álnok módon megrontva akár az egyháznak a képét is, tehát milyen károkat okoznak, és valószínűleg a perek során ugye ezek a fajta művek el is lennének ítélve, tehát rágalom vágya alapján. Tehát ezeket mindenképp fontos így néznünk, ilyen szemüvegen keresztül. Ugye fontos az, hogy megnézzük, hogy egy filmet kikészített, kirendezte, mikor készült, milyen céllal, és ugye tudatosítani, hogy ezek ugye regények, szórakoztató jelleggel, de sokszor azt sugalmazva, hogy az egyház az egy sötét, nem krisztusi, kegyetlen és büntető, akiben nincsen semmiféle könyörület, tehát legjobb minél távolabb tartani magunkat tőle, ezt sugalják a nézőbe és az olvasóba, tehát abszolút azzal a céllal készülnek, hogy valakit Krisztus egyházától távol tartsanak, vagy elriasszanak. Ugye az új boszorkány hit melegágya az Alpok környéke volt, maga a boszorkány kifejezés különféle szerzők vagy kutatók könyveiben vagy műveiben a Luzernben bukkant fel, tehát ez a fajta kifejezés Schaffhausenben, Luzernben a német hexe szó, ami a boszorkányt jelöli, valószínűleg a démoni lényeket jelölő Hagzissa szóra vezethető vissza. Tehát, hogy honnan is ered ez a megnevezés, ugye? Mert abban a korban rögtön ugye nem ezeket a kifejezéseket használták, ugye a latin megnevezésben említettem, hogy ott a striga, hogy más ilyen konkrét megnevezéssel, megvádolással próbálták, és aztán ugye az adott országnak, népnek a nyelve szerint ugye formálódtak ezek a megnevezések. Ugye a régebbi latin szövegekben ugye tehát a strega szót használták rá, ugye a boszorkány kifejezés a magyar nyelv történeti etimológiai szótára szerint ótörök eredetű, alapszava a basz, nyom, ige, az ennek műveltető alakjából képzett cselekvő jelölő főnév pedig jelentés fejlődésen keresztül ment át a nyomó, lidész nyomás formájára, tehát valamiféle olyan személy, aki ugye a gonoszszal paktál, a lidércekkel, a gonoszszal, tehát hogy ilyen levezetést is látunk, vagy találhatunk, hogyha valaki elkezdi kutatni ennek a megnevezésnek az eredetét. Ja, mivel a boszorkányoknak tulajdonított rontó varázslás a világi jog szerint főben járó bűnnek számított, civil bírók csak a Wallisban több mint 100 embert, férfiakat és nőket egyaránt ítéltek mágia halálra. A római jog szerint természetesen a következő években a boszorkány őrület járványszerűen terjedt délnémet területeken és Észak-Itáliában is. Tanult jogászok a hisztéria és a besúgások feljelentések alapján egy boszorkány szekta létezésére következtettek, ami az eseteket az inkvizíció számára is relevánssá tette, hisz feltételezni lehetett, hogy egy újfajta eretnekség vagy egy szervezett ördögkultusz üti fel a fejét. Elsőként egy 1384-es per során konfrontálódott egy milánói inkvizítor olyan nőkkel, akiket azzal vádoltak, hogy éjszakai boszorkány találkozókon szoktak részt venni. Ezért vezeklést és pénzbírságot rót ki rájuk. Csak akkor vádolta meg eretnekséggel, és szolgáltatta ki őket a mágia halálnak, vagy a világi hatóságnak, amikor azok 1390-ben újból szín elé kerültek, és maguk állították magukról, hogy egy éjszakai összejövetel során találkoztak egy kis Luciferrel. Ez azonban egyedi eset volt, és az is maradt még egy jó darabig. Ugye a magyar boszorkány perek adatai szerint a boszorkány különféle emberi alakokat ölthet magára, tárgyá, akár forgószéllé, de legtöbbször állattá tud változni. Ugye leggyakrabban a fekete kutyát, vagy a macskát, a disznót, farkast, ugye ez a fajta hiedelem, hogy a fekete macska átszalad az úton, tehát ezek a babonák erre az időre vezethetők vissza, és különféle állatokban jelenhet meg. Ugye a vízen száraz lábbal kell átható zárt ajtókon keresztül, ablakokon, erejével a távolban is, hat távollétében is tudja, mit mondanak róla, tehát lát a jövendőbe, és vannak különféle eszközei, például az akasztott embernek a kötele, elégetett boszorkányoknak a csontja, a béka, a békatojás, cérna, a fekete levek, temetői föld, és különféle ilyen elégetett állatok, hamuja, ruhadarabok, sonkolyvize, és különféle ilyen fizikai dolgok is, amiket párosítottak magával a boszorkányal, ilyen dolgokat tart magánál, és ezek által a dolgok által használja ki akár a gonosznak a segítségét, és tud ártó lenni. Ugye mondjuk, hogy tehát hallottunk már olyanról is, van fehér mágia, fekete mágia, most ezeknek a részleteibe nem megyünk, mindenképpen mágia az mágia, tehát akár rossz szándékú, akár jó szándékkal akarjuk a jóslást, vagy a jövőbe látást, tehát a mágia az mágia, mert mindenképpen elfordít bennünket Istentől. Tehát ezekről a dolgokról, akár a magyar katolikus lexikon, vagy milyen állatokban, milyen tárgyakat használtak, ott is olvashatunk, és ezt a témát majd fogjuk folytatni a következő adásunkban, hiszen nem merítettük ki, néhány példát a jegyzőkönyvekből is ki tudtunk venni, amely igazolja, hogy ezek valóban léteztek, de hogy milyen eljárások alapján próbáltak ítélni, mennyire volt ez véres, és fogjuk folytatni majd ezt a témát, hogy hol, milyen területeken bukkant föl leggyakrabban a boszorkány perek, illetve a boszorkány üldözés, az égetések, mágiahalál, vagy a boszorkányok pörője, vagy milyen viszonya volt Luthernek a boszorkánysággal. Tehát ezeket a témákat folytatjuk majd. Most köszönöm szépen a mai figyelmüket a Komáromi Stúdió technikusának, Csepregi Lászlónak a szolgálatot, a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közreműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak ebben a kényelmetlen és nehéz témában. Farkas Zsolt atyát hallották, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
Farkas Zsolt atya műsorát hallották.
Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhattak Jelencsics Erich atyával.